Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Ceglédi Edit. Főbb híreink először röviden. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Súlyog Tamás viszont azt mondta, nincs alkotmányos indok a lemondására.
Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól. Erről állapodott meg a külügyminiszter ukrán kollégájával.
Hosszú percekig tapsolták Nemes László új filmjét Cannes-ban. A Moulin a franciák egyik nemzeti hősének állít emléket.
Ma főként északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshol többnyire napos száraz idő valószínű, délután 17-23 fok várható.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Nincs olyan alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondását. Ezt Súlyog Tamás államfő mondta az Indexnek adott interjúban. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, esküje az egész politikai nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez. Magyar Péter május 31-ig szabott határidőt az államfő és több más közjogi méltóság távozására. A miniszterelnök reagált az államfő interjúrára, azt írta Súlyog Tamás, az emberi, a jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is megbukott, ezért távoznia kell. Kara Barnabás és Tomai Judit összeállítása.
Mondjanak le ma, de legkésőbb május 31-ig, és kezdje a sort rögtön Súlyog Tamás.
Már első miniszterelnöki beszédében Súlyog Tamás lemondását követelte Magyar Péter. Az új országgyűlés alakuló ülésén a kormányfő arról beszélt, a köztársasági elnök az elmúlt rendszer politikai kiszolgálójává vált, ezért szembe kell nézni a felelősségével, és le kell mondania, mivel a kormányfő szerint nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét.
Alaptörvény módosítással eltávolíthatók és el is lesznek távolítva.
A köztársasági elnök személyéről a Tisza kormány első kormányülése után is szó volt. Magyar Péter akkor azt mondta, ha Súlyog Tamás és a többi távozásra felszólított közjogi méltóság nem mond le a május végi határidővel, akkor alkotmánymódosítással fogják eltávolítani őket.
Megvárjuk a május végi határidőt, én nagyon bízom abban, hogy már csak a magyar jogállamiság és demokrácia maradékának tiszteletben tartása, a köztársasági elnöki hivatal respektjének még megmaradt darabjait megőrizendő, a köztársasági elnök úr végül úgy fog dönteni, hogy önmaga is távozik a hivatalából.
Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat. Erről már a köztársasági elnök beszélt az Indexnek adott interjúban. Súlyog Tamás kiemelte, felesküdött az alaptörvényre és az alkotmányos rend védelmére, és ez az eskü köti a mindenkori többséghez, a kisebbséghez és az egész politikai nemzethez egyaránt. Az államfő azt mondta, érti, hogy új politikai elvárások jelentek meg, de ezek a jogi státuszát nem változtatják meg. A feladatait a hatályos alkotmányos keretek között gyakorolja. Végül leszögezte, hű marad az esküjéhez, és ameddig a hivatala gyakorlása nem lehetetlenül el, addig eleget tesz a vállalt megbízásának. A miniszterelnök azonnal reagált a köztársasági elnök kijelentésére. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, Súlyog Tamás a dicstelen két éves elnöki ciklusa során megbukott az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is. A miniszterelnök kijelentette, Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű. Megismételte, Súlyog Tamásnak távoznia kell, és távozni is fog. Május 31-ig még megteheti önként.
Az elnök elmozdítása az jogállami alapon szerintem nem történhet meg.
Hak Péter jogtudós az M1-en arról beszélt, a köztársasági elnök elmozdításával sérül a jogállam, amit a Tisza éppen most szeretne helyreállítani.
Ez sokkal inkább politikai erődemonstráció. A választók körében, nyilván a Tisza párt szavazóinak a körében van egy erős igény arra, hogy tiszta lap keletkezzen, mindenkit töröljenek le a térképről, de ennek a választói igénynek jelenleg akadályt szab a jogállamiság és a jogi normák.
Hak Péter szerint, ha most eltávolítják Súlyog Tamást, akkor a jövőben egy következő parlamenti többség felállásával ugyanúgy eltávolítható lesz az államfő politikai alapon.
Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc, a Nobel-díjas tudós, az Élvonal Csúcs Kutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. Magyar Péter pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. A döntést éresen bírálták az ellenzéki pártok. Pálfai Csikó összeállítása.
A közösségi médiából értesültünk arról, hogy a magyar kormány felbontja szerződésünket, valamint arról is, hogy párhuzamos rendszerekre nincs szükség, írja hétfői nyílt levelében Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus szerint meggyőződésük, hogy Magyarországnak nem párhuzamos rendszerekre, hanem egymást erősítő, együttműködésre épülő tudományos megoldásokra van szüksége, az Élvonal pedig pontosan ezt kívánja szolgálni. A levél előzménye, hogy pénteken a Magyar Hang írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette kulturális és innovációs minisztérium több mint 261 milliárd forintot adott Krausz Ferenc alapítványának, amit alig két hónappal a választások előtt kötöttek meg.
Ez volt a kérdés a kontrollnak, hogy Krausz Ferenc Nobel-díjas kutatónk is kapott 4 milliárd forint támogatást, és hogy ezt felül fogjuk-e vizsgálni. A válaszom az, hogy igen.
Magyar Péter ezt követően a sajtónak azt mondta, hogy felülvizsgálják az Élvonal alapítvány kormányzati támogatását, majd a közösségi oldalán bejelentette. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. A miniszterelnök arra kérte a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. A miniszterelnök bejelentését erős kritikával illették az ellenzéki pártok. A KDNP frakció vezetője szerint meghiúsul egy tehetséggondozási rendszer kiépítése a Krausz alapítvány forrásainak elvonásával. A Fidesz frakció vezetője pedig a tények ismerete nélküli politikai bosszúnak tartja az Élvonal alapítvány finanszírozásának visszavonását. A tudomány támogatni kell, de nem így. Ezt már a tudományos és technológiai miniszter írt a közösségi oldalán. Tanács Zoltán hangsúlyozta, Krausz Ferenc Nobel-díjas tudományos teljesítmény előtt tisztelettel kell állnunk, de egy demokratikus államban a tudományos kiválóság sem jelenthet felhatalmazást arra, hogy több százmilliárd forintnyi közpénz felhasználása kikerüljön az átlátható közpolitikai irányítás és elszámoltathatóság keretei közül. Teljes mértékben egyetértünk azzal is, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatónak, ellenőrizhetőnek és elszámoltathatónak kell lennie. Fogalmaz mostani levelében a Nobel-díjas fizikus, és a szervezet teljes körű, minden részletre kiterjedő átvilágítását kérte. Hozzátette, örömmel várják az új kormány javaslatait arra vonatkozóan is, hogy milyen működési forma biztosíthatja egyszerre az átlátható közpolitikai kontrollt és a tudományos szabadság érvényesülését. A fizikus arról is írt, Magyar Péterhez hasonlóan ő is úgy gondolja, hogy Magyarország jövője a magas hozzáadott értékű tudás alapú társadalom. Ennek elérésére szerinte csak úgy van esély, ha a legjobb nemzetközi példákat ültetik át a magyarországi gyakorlatba. Krausz Ferenc levelében úgy fogalmaz, bármi is legyen a kormány döntése, őszintén kívánja, hogy a magyar tudomány, innováció és tehetséggondozás a következő években minden korábbinál erősebb támogatást kapjon. A Nobel-díjas fizikus szeretné megérni, hogy Magyarország egyszer olyan ország legyen, ahol az emberek nyíltan, bármilyen ügyben kimerjék mondani, ha valakit vagy valamit támogatnak, és ahonnan a jelen és a jövő Nobel-díjasai nem elmennek, hanem hazajönnek.
A választani tudó megkérdezettek közül a Tisza pártra 69, a Fideszre 23% szavazna, mondta a 21 kutatóközpont igazgatója májusi felmérésükről.
Róna Dániel azt mondta, ez azt jelenti, hogy a Tisza párt jelentősen erősödött a kétharmados parlamenti többséget hozó országgyűlési választás óta. Hozzátette, az elmúlt egy hónap nagyon sikeres volt a Tisza párt számára, és a kommunikációs tér is megváltozott. Dominánsan Magyar Pétertől értesülünk a hírekről, róla szólnak az események, a Fidesz nézőpontja pedig nem érvényesül. Úgy fogalmazott, a Tisza szavazók nagyon elkötelezettek és nagyon erős az ellenérzésük a Fidesszel szemben, a Fidesz pedig egyelőre a vert helyzetben keresi, merre menjen tovább.
A Tisza óriási lendülettel és egyébként nagyon ügyesen kommunikáció szempontból felhívja arra a figyelmet, hogy mi a különbség az előző kormány és a mostani kormány között. Tehát a Tisza álláspontja világosabb, sokkal több emberhez jut el, és a kormányzás nehézségei, amelyek majd elkerülhetetlenek lesznek, azok még egyelőre háttérbe szorulnak. Tehát nem arról szól a közbeszéd, hogy a védett árat a benzin esetében meddig lehet tartani, hanem arról, hogy micsoda luxusban kormányzott Orbán Viktor, és hát nyilván amíg ezt hallják az emberek, addig a Fidesznek nem nőni, hanem csökkenni fog a népszerűsége. De azért azt gondolom, hogy ennek is lesz egy lassulása, vagy ez sem fog a végtelenségig tartani.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint kihívás olyan nemzeti alaptantervet kialakítani, amely mindenki elvárásainak megfelel. Horváth Péter az új oktatási és gyermekügyi miniszter terveit értékelve azt mondta, egyetért a pedagógusok kötelező óra számának csökkentésével, és támogatja a szabad tankönyv választás kérdésének megvitatását. Kocsán Dávid összefoglalója.
A Krébezbeck központ, mint központhivatal középirányító szerepét, a tankerületek központok működését felülvizsgáljuk, a tankerületeket és az igazgatókat átvilágítjuk. A tankerületeket személyesen is szeretném meglátogatni, és szeretnék a körükben tájékozódni.
Ismertette korábban a terveit parlamenti bizottsági meghallgatásán az azóta kinevezett oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt mondta, céljuk, hogy az állam minden gyermeknek társadalmi háttértől, etnikai hovatartozástól és lakóhelytől függetlenül biztosítsa a minőségi tanulás feltételeit. Hangsúlyozta, felülvizsgálják a nemzeti alaptantervet, csökkentik a pedagógusok és a diákok kötelező óraszámát, átalakítják a tanárok teljesítményértékelési rendszerét, biztosítják a szabad tankönyvválasztást, és megfontolják, hogy 16-ról 18 évre emeljék a tankötelezettséget. A Nemzeti Pedagóguskar elnöke a miniszter terveit értékelve azt mondta, nehéz olyan alaptantervet összeállítani, amely mindenkinek minden szempontból megfelel.
A nemzeti alaptanterv valamiféle iránymutatást adhat, akár a tantárgya szerkezetére, akár az órarendre, az óraszámokra nézve, akár arra, hogy mi az, amit valóban tanítani kell.
Horváth Péter felhívta a figyelmet arra, hogy Európában számos példa van különböző alaptantervek kialakítására. Ugyanakkor a konkrét tananyag mellett szerinte az is lényeges, hogy milyen készségeket sajátítanak el a diákok.
Nyilván ezekhez az átalakításokhoz nagyon hosszú idő kell, a pedagógus társadalmat is fel kéne készíteni, hogyha egészen mást gondolnánk, a társadalmat is fel kell készíteni, hogyha másképp, de konkrétan rövidebb távon azt gondolom, hogy mindenképpen át kell nézni, az, hogy a diákok óraszáma, leterheltsége továbbra is nagyon magas.
A 9. évfolyamos tanulók esetében ez hetente átlagosan 35-36 órát jelent, mondta az elnök, aki úgy véli, napi 6 tanóránál több már megterhelő lehet az iskolásoknak. Hozzátette, a pedagógusoknál jelenleg hetente 24 kötelezően megtartandó órát foglalkozást ír elő a törvény, ami szerinte szintén több az ideális mennyiségnél.
Ez annyira leköti a pedagógusoknak az energiáját, felkészülésben, javításban, stb., hogy nem marad igazából idő arra a fajta közösségépítésre, ami nagyon fontos lenne, nem marad idő arra, hogy akár lyukas órában a kollégák egymással konzultáljanak osztályokról, diákokról, elvigyék tanítványaikat különböző helyekre, megmutassanak mást is, nem csak tanítási óra keretében.
A szakember legitim kérdésnek tartja a szabad tankönyvválasztást. Mint mondta, eltérő modellek működnek az Európai Unió tagállamai. Példaként említette, hogy Németországban a magyar rendszerhez viszonyítva szélesebb azon tananyagok listája, amelyből választhatnak a tanárok, míg Finnországban önállóan dönthetnek az iskolák és a pedagógusok.
Ez is egy olyan kérdés, amit meg kell gondolni, hogy valóban az államnak ennyire dominánsan szerepet kell-e vállalni a tankönyv készítésében, beengedjük más kiadókat is, azt mondom, hogy talán célszerű lenne ez is, és nyilván ehhez kapcsolódik akár az ingyenes tankönyvnek a helyzete. Bizonyos támogatás szerte az Európai Unióban van, ilyen, hogy teljesen ingyenes lenne a tankönyv, ez azért kevéssé jellemző.
Horváth Péter a tankötelezettségre vonatkozó szabályok módosításával kapcsolatban azt mondta, egyetért az oktatási és gyermekügyi miniszter elképzeléseivel, amelyek szerint megfontolják, hogy 16-ról 18 évre emeljék a korhatárt, vagy az első végzettség megszerzését határozzák meg követelményként. Az elnök szerint ezzel mérsékelhető lenne a diákok lemorzsolódása.
Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez Magyarország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársa szerint az Ursula von der Leyen által vezetett bizottság jóval engedékenyebb lett Magyarországgal szemben. Máté Réka Zsuzsanna azt mondta, a következő lépés a konkrét szakmai egyeztetések lebonyolítása.
Mindenképpen úgy tűnik, hogy arról van szó, hogy hogyan lehetne ezeket a pénzeket valamilyen pénzügyi eszközök, vagy valamilyen banki intézményeken keresztül előbb elküldeni Magyarországra, és aztán annak függvényében, hogy hogyan valósultak meg, az Európai Unió Bizottság felügyeletével az az intézmény utalná a már megvalósított programokra, de később a pénzeket.
Magyarországon még nagyjából 10 évig fenntartható nagyobb változtatások nélkül a jelenlegi nyugdíjrendszer és megoldható a finanszírozás. Erről Farkas András nyugdíjszakértő beszélt. K. Kármán András pénzügyminiszter korábban még jelöltként kijelentette, hogy emelni fogják a legalacsonyabb nyugdíjakat, és nem tervezik a korhatár emelését. Illés Anna összeállítása.
2008 óta nem emelkedett a minimál nyugdíjnak a nominális összege Magyarországon. Ma több mint 400 ezer nyugdíjas van, aki kevesebb, mint 140 ezer forint havi nyugdíjat kap. Tehát ez egy európai társadalom, vagy egy emberséges társadalomban nem elfogadható.
Mondta még kinevezése előtti meghallgatásán Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának ülésén.
Az első dolgunk lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjakat, 120 ezer forintnál kisebb nyugdíjat senki ne kaphasson, mindenkit oda fölzárkóztatni, azért, hogy ne legyen egy túlzott turlódás, itt 120 ezer forintnál egy rendkívüli nyugdíjemelést fogunk adni a 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjaknak, és ahogy beszéltem, fontos, hogy a magasabb nyugdíjaknál is legyen egy felzárkózás, és ez szolgálja a nyugdíjaszépkártya bevezetése, ami mindenkinek, akinek 500 ezer forinttól elmarad a nyugdíja, plusz támogatást fog jelenteni, és igen, emellett megtartjuk a 13. és a 14. havi nyugdíjat.
Kármán András kitért arra is, hogy az EU-ban a GDP 10%-át költik nyugdíjra, míg Magyarországon alig 7,5%-ot, ami komoly társadalmi problémát jelent. Az átlag nyugdíj leszakadt a nettó átlagbértől, elszakadtak egymástól a kis és a nagy nyugdíjak.
Magyarországon jelenleg még körülbelül egy évtizedig tartható fönn a jelenlegi feltételekkel a nyugdíjrendszer úgy, hogy különösebben nagy nehézséget nem okoz a finanszírozás, viszont föl kell készülnünk, hogy 2037-től súlyosan megnehezedhet a nyugdíjrendszer fenntartása.
Erről már Farkas András nyugdíjszakértő beszélt. A szakember a Kossuth Rádióban kiemelte, 10 év múlva kezd nyugdíjba vonulni a Ratko korszakban születettek unokáinak nemzedéke, akik sokkal többen vannak, mint az előttük és utánuk következő generáció. Hozzátette, most évi 7000 milliárd forintba kerül a nyugdíjrendszer fenntartása.
Jelen pillanatban nincs olyan nyomás, hogy emelni kellene a 65 évvel a nyugdíjkorhatárt, de az Európai Unióban már 17 állam automatizálta a nyugdíjkorhatárt úgy, hogy a 65 éves korban várható további élettartam hosszától tette automatikusan függővé. Ha hosszabb ideig élünk, akkor emelkedhet a nyugdíjkorhatár is egy ilyen mechanizmus alapján. Ha meg csökkenne valami miatt a várható élettartam, ilyen volt például a pandémia szörnyű évei, akkor meg visszafele is jöhet, tehát csökkenhet is a nyugdíjkorhatár. Zárójeles megjegyzésem, hogy jelen érdemes lenne ideiglenesen levinni 64 évre a magyar nyugdíjkorhatárt, mert annyival rosszabb a magyar élettartam az Európai Uniós átlaghoz képest.
Az új pénzügyminiszter korábbi kijelentése szerint jelenleg nem aktuális a korhatár emelése, ugyanakkor a nyugdíjba vonulás rugalmas lehetőségeivel lehet számolni a jövőben. Magyarországon most nagyjából 2,5 millió ember részesül nyugdíjban, illetve nyugdíjszerű ellátásban összesen.
Székesfehérvár fideszes polgármestere abban bízik, hogy korrekt együttműködés lesz a település új országgyűlési képviselőivel. Erről beszélt Cser Palkovics András a Kossuth Rádióban.
A városvezető emlékeztetett, Székesfehérvár mindkét választókerületében a Tisza párt jelöltje győzött, így a várost, ezentúl ők képviselik az országgyűlésben. Hozzátette, már egyeztetett az új országgyűlési képviselőkkel a települést érintő fejlesztési és közszolgáltatási kérdésekről.
Bízom benne, hogy két munkáját jól végző országgyűlési képviselővel egy korrekt együttműködésben fogunk dolgozni. Lehet, hogy bizonyos kérdésekben nem értünk egyet, akár az országos politikában is, de ez nem ment fel bennünket azon fehérváriak által joggal elvárt kötelezettségünk alól, hogy a városért közösen tegyünk és közösen dolgozzunk. És hát bízom benne, hogy maga az önkormányzati szektor is olyan kormányzati döntések elé néz, amitől azok a működési problémák vagy fejlesztési lehetőségek megoldódnak és megnyílnak, amelyek a településeket ma befolyásolják.
Magyar Péter technikai szintű egyeztetést kezdett az ukrán féllel, a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. A miniszterelnök erről telefonon tájékoztatta az Európai Tanács elnökét.
A kormányfő a közösségi oldalán azt írta, António Costa arról számolt be, hogy az ukrán elnök számára tegnap világossá tette, minden további lépést meg kell előzzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogain tiszteletben tartása.
Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól. Erről állapodott meg a külügyminiszter ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Orbán Anita azt írta, megkezdődnek azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez. Hozzátette, bízik abban, hogy a tárgyalások rövid időn belül kézzelfogható előrelépést hoznak a kárpátaljai magyar közösségnek.
Kijev kész új alapot nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban. Ezt az ukrán külügyminiszter írta az Orbán Anitával történt egyeztetés után. Andrij Sibiha úgy fogalmazott, készek vagyunk együttműködni Magyarország új kormányával a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is.
Az Európai Unió ma hagyhatja jóvá az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel feltételeit. Erről írt a Politico. A brüsszeli lap szerint akár már június közepére megérkezhet a pénz első részlete, 9 milliárd euró Kijevbe, amiből drónokat vásárolnának, illetve az ukrán költségvetési hiányt finanszíroznák. Közben folytatódnak a harcok Oroszország és Ukrajna között. Barna Péter összefoglalója.
Egész éjszaka oltották a lángokat Odesszában a tűzoltók, miután Oroszország drónokkal támadta az ukrán kikötővárost. Lakóépületeket, iskolát és egy óvodát találtak el. A támadásban egy 11 éves gyermek és egy 59 éves férfi megsérült. A város két kerületében 4 társas ház és 22 családi ház rongálódott meg. Sajnos 2 sérült van, őket kórházba szállították, mondta Alexander Filatov, Odessa alpolgármestere. Éjjel Oroszország drónokkal és tüzérséggel lőtt több ukrán várost. Jelentős károkat jelentettek egyebek mellett a zaporizsiai, illetve a herszoni régióból. A támadásokban egy ember meghalt és több mint 30-an megsérültek. Dnyipróban lakótömbök, családi házak, üzemek, óvodák, egy gimnázium és egy villamos is megrongálódott. Az éjszakai támadásnak 18 sérültje van, köztük egy 10 és egy 2 éves gyermek. Először egy Shahid drón csapódott a házunkba, aminek egy része még mindig kilóg az ablakból. Csoda, hogy nem robbant fel, és minden jól alakult, mondta egy férfi. A Reuters szerint az Ukrajna elleni éjjeli támadás sorozat egy nagyobb offenzíva része, amellyel Oroszország a Moszkva elleni ukrán támadásokra válaszolt. Teljességgel igazoltak a Moszkva elleni támadások, Ukrajna így válaszol az orosz agresszióra. Erről beszélt az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Moszkvának meg kell értenie, hogy be kell fejezniük a háborút. A nagyhatótávolságú képességünk jelentősen megváltoztatja a helyzetet és a háborúról alkotott globális képet. Sok partnerünk most már látja, hogy mennyire megváltozott minden, az oroszországi célpontok elérhetőek. Ez világos jelzés arra, hogy senkinek sem szabad konfliktust kezdenie Ukrajnával, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök azt is közölte, a hadsereg nagyhatótávolságú képességeit drónokkal, robotokkal és még több lőszerrel növelik, illetve a héten fontos tárgyalásai lesznek európai partnereivel, továbbá egy egyeztetést is előkészítenek az amerikaiakkal. Ukrajna hamarosan megkaphatja a 90 milliárd eurós uniós hitel első részletét, ugyanis az EU már ma jóvá hagyhatja az ehhez szükséges feltételeket, erről írt a Politico. A brüsszeli lap szerint június közepén folyósíthatnak mintegy 9 milliárd eurót Kijevnek, amiből 5,9 milliárd eurót drónokra, 3,2 milliárdot pedig az ukrán költségvetési hiány finanszírozására és a katonák bérének kifizetésére fordítanak. A Politico azt is felidézte, hogy ha Oroszország a háború után nem hajlandó jóvátételt fizetni Ukrajnának, akkor az EU vezetői a befagyasztott orosz vagyont használhatják fel a hitel törlesztésére, ezzel lényegében eltörölve Ukrajna adósságát.
Ismét cselekvésre szólította fel Iránt a közel-keleti konfliktus rendezése érdekében az amerikai elnök.
Donald Trump ellenkező esetben az eddigieknél súlyosabb következményeket helyezett kilátásba a perzsa ország ellen. A politikus a hét elején egyeztet nemzetbiztonsági tanácsadóival az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról. Közben az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője egy interjúban elismerte, hogy az izraeli-amerikai támadások kezdete óta jelentősen megdrágult üzemanyag problémát jelent az amerikaiaknak.
Izraeli légi csapásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban. Egy lakásba csapódtak be a rakéták az ország keleti részén.
Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken is folytatódtak a támadások. 5 haltak meg, köztük 2 gyermek és 15 megsebesültek. A zsidó állam hadserege korábban felszólította az ott élőket, hogy hagyják el a térséget.
5 perc múlva lesz 00:30. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy a miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Sólyog Tamás viszont azt mondta, nincs alkotmányos indok a lemondására. Szó volt arról, hogy szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól, erről állapodott meg a külügyminiszter ukrán kollégájával, és hamarosan beszámolunk arról, hogy átadták a Semmelweis Egyetem új intenzív részlegét.
Déli krónika.
Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt kiemelte, magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi esetek nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakértője a Kossuth Rádiónak megerősítette, a hazai járványügyi rendszer felkészült az esetleges fertőzések azonosítására. Hadsás Gergely információi.
Magyarországon jelenleg nincs ok pánikra a hantavírus miatt, erősítette meg az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azután írt erről a közösségi oldalán, hogy a napokban Romániában is igazolták a fertőzést. A tárcavezető közölte, idehaza eddig nem azonosítottak pozitív esetet, ugyanakkor a megelőzéshez fontos a rágcsálók távoltartása és a zárt helyek szellőztetése.
A Romániában történt fertőződés feltehetően egy Európában és Ázsiában is jellemzően előforduló óvirági hantavírus okozta megbetegedés lehet, tehát ezek a hantavírusok ritkán diagnosztizált megbetegedésként jelen vannak.
Erről már a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa beszélt a krónikának. Koroknai Anita elmondta, idehaza a kórokozó 2 európai típusa fordul elő, amely jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vesét érintő megbetegedéseket okoz. Hozzátette, 2015 és 2024 között évente 2 és 16 között alakult az azonosított fertőzöttek száma.
A fertőzésen nagyon sokan tünetmentesen, vagy akár olyan enyhe tünetekkel is áteshetnek, ami nem indokolhat orvosi vizsgálatot. A diagnosztizált betegeknél mi leginkább ezeket a súlyosabb eseteket látjuk, és ezeknek az előfordulása pedig Magyarországon ritka. A vizsgált időszakban én 2 halálesetről tudok beszámolni, 2017-ben és 2023-ban történt ilyen esemény.
A betegség emberben fertőzött rágcsálók váladékaival való érintkezéskor, például belélegzés útján alakul ki. Az emberről emberre terjedés rendkívül ritka, és kizárólag Dél-Amerikában fordul elő. Az általános kezdeti tünetek, mint például a láz, fejfájás, hányinger vagy izületi fájdalom, az amerikai és az európai vírusváltozatnál is jelentkezhetnek, magyarázta a biológus, aki hangsúlyozta, a hazai járványügyi rendszer felkészült a fertőzések felismerésére és a vírusváltozatok megkülönböztetésére.
A szakmai háttér biztosítja, hogy akár egy behurcolt fertőzést is gyorsan azonosítani tudjuk, és meg lehessen kezdeni a szükséges járványügyi intézkedéseket, illetve a betegnek az ellátását. Magyarországon nincs sok aggodalomra a lakosság számára, az újvilági hantavírusok hazánkban nem terjednek, és a szükséges szakmai, diagnosztikai, járványügyi kapacitás rendelkezésünkre áll az esetlegesen behurcolt eseteknek a kezelésére.
A Holland óceánjáról megjelent és eddig 3 halálos áldozatot követelt fertőzés világszerte aggodalmat váltott ki. Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályvezetője ugyanakkor azt javasolta, nem kell lemondani a nyaralásról a hantavírus miatt.
A hantavírus egy izolált, ritka betegség. Az, hogy ilyen szerencsétlen módon ezen az óceáni áron ilyen sok eset és haláleset volt, ez egy véletlen, és ez a véletlen senkit nem akadályozom meg abban, hogy letöltse a nyaralását.
Szlávik János hozzátette azt is, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a hantavírus esetében nem kell attól tartani, hogy a koronavírushoz hasonló világjárvány alakul ki.
Átadták a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinika megújult szubintenzív részlegét. A fejlesztés nyomán Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Illés Anna információi.
Hogyha valakinek beszédzavara alakul ki, az arc aszimmetriája megváltozik és elgyengül az egyik oldala, az egy nagyon-nagyon klasszikus triád, ami könnyen utalhat sztrókra.
Hívta fel a figyelmet Nardai Sándor, a Stroke Centrum vezető főorvosa, a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinika megújult szubintenzív részlegének átadóján.
Két helyiségből álló szubintenzívet, azt egy üvegfallal kötöttük össze, és közvetlen átjárhatóságot biztosítottunk, így az ott dolgozó szakdolgozók sokkal könnyebben tudják egymás munkáját segíteni, és ez lehetővé teszi azt, hogy a vérrögoldó kezelést azt nem csak fönn a szubintenzív részlegen tudjuk megkezdeni, hanem a nap 24 órájában egy ápoló le tud menni a CT-be, és gyakorlatilag ott a CT-be be tudja kötni ezt a vérrögoldó kezelést, ezzel 20 percet lehet nyerni, és hát 20 perccel hamarabb, hogyha megtörténik az érmegnyílása, akkor az közel 18 millió idegsejt megmenti.
Éves szinten nagyjából 1200 páciens fordul meg az érintett osztályon.
A most átadott beruházás nem csak az infrastruktúrát fejleszti, hanem a mindennapos gyógyító munka hatékonyságát is érdemben tovább tudja javítani.
Mondta a Semmelweis Egyetem rektora. Merkeli Béla hangsúlyozta, a stroke ellátás területén minden perc számít.
A gyors diagnózis, a jól szervezett betegút és a magas szintű szakmai háttér életet menthet, és jelentősen befolyásolja a betegek későbbi életminőségét. A Klinika Stroke Centruma nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is kiemelkedő szerepet tölt be. Az a tény, hogy a közép-magyarországi régióban az endovaszkuláris, azaz éren keresztül végzett beavatkozásokkal kezelt betegek többsége itt kap ellátást, önmagában is jelzi a centrumnak a jelentőségét. Az évente több mint 1000 reperfúziós, azaz érmegnyitó kezelés pedig olyan betegforgalmat jelent, amely európai összehasonlításban is különleges és rendkívüli.
Erős Lórend a klinika igazgatója az átadón emlékeztetett, 2024-ben csatlakoztak az egyetemhez, és azóta több fejlesztés is történt intézetükben. Egyebek mellett több mint 350 millió forint támogatást kaptak a 113 éves épület tetőszerkezetének cseréjére.
Elkövetkező években reményeink szerint megkezdődnek új egészségügyi reformok, de egyelőre azt kell mondjam, hogy az egyetem a maga erejéből támogatva a különböző intézeteknek a fejlesztését, most úgy gondolom legalábbis a mi klinikánknál, hogy a humán erőforrás megőrzésére és a megtartására kell, hogy koncentráljon.
Hozzátette, a mostani fejlesztéssel egy időben egy kutatóközpont kialakítása is zajlik, emellett augusztusra elkészül Magyarország első gammakés centruma is.
Piacfelügyeleti és népegészségügyi közös vizsgálat indul az aeroszolos termékek átfogó ellenőrzésére.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke a Krónikának elmondta, a vizsgálat során azt értékelik, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Eintmann Norbert hozzátette, az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és az autóápolással kapcsolatos aeroszolok állnak.
A nem megfelelő gyártási gyakorlat nagyon súlyos, akár maradandó sérülést okozó kockázatokat is hordozhat magába. Az aeroszolos termékekben ugyanis az uralkodó magas nyomás gyakran tűzveszélyes hajtógázok miatt egy esetleges szerkezeti hiba komoly következményeket okozhat. Ez elvezethet akár a palack szétrepedéséhez, robbanásához, égési sérülésekhez, vagy egyéb súlyos egészségkárosodáshoz. Ezért nagyon fontos, hogy a piacfelügyelet és a népegészségügyi hatóság ezeket folyamatosan vizsgálja.
Itt a Krónika. Nagy sikert aratott Cannes-ban Nemes László első francia nyelvű filmje a Moulin a díszbemutatón. A francia ellenállás hősként tisztelt alakjáról szóló filmet a hivatalos versenyprogramban vetítették a Cannes-i filmfesztiválon. Lehocki Zsuzsa összeállítása.
Több mint 10 percig tapsolt a közönség Nemes László első francia nyelvű filmjének, a Moulin című alkotásnak vasárnapi díszbemutatóján. Cannes-ban a 2300 férőhelyes Lumière nagyteremben teltház előtt mutatták be a filmet a hivatalos versenyprogramban.
Merci beaucoup de...
Tiszta szívből köszönöm, hogy eljöttek és ünneplik ezt a filmet. Köszönjük a Cannes-i fesztiválnak a meghívást. Nagy büszkeség és felelősség Jean Moulinról filmet készíteni, mindannyian érezzük, érezzük ennek a pillanatnak a súlyát, és most mindannyian Jean Moulinra gondolunk, mondta Nemes László rövid köszöntőjében franciául. A rendező hozzátette, köszöni a fantasztikus stábnak és a csodálatos színészeknek, hogy részt vettek a filmben. Mint fogalmazott, boldog és rendkívül büszke, hogy Cannes-ban lehet. Az Oscar, Golden Globe, BAFTA díjas, Saul fiát jegyző magyar rendezőnek a Moulin című alkotás a negyedik nagyjáték filmje, amely 21 művel verseng az aranypálmáért. A Moulin az idei program egyik leginkább várt alkotása. A történelmi dráma a franciák egyik nemzeti hősének, a II. Világháború alatti francia ellenállás jelképének, Jean Moulinnak utolsó napjait követi nyomon. A címszerepet a népszerű francia színész Gilles Lelouch alakítja. Az egykori prefektust, Jean Moulint baloldali eszméi miatt a náci Németországgal kollaboráló franciaországi Vichy kormány elbocsátotta. Moulin ezután csatlakozott az ellenálláshoz, és 1941-ben sikerült Londonba szöknie, ahol az emigráns francia kormányt vezető Charles de Gaulle tábornok a különböző ellenállási mozgalmak egységesítésével bízta meg. 1943-ban visszatért a megszállt Franciaországba, ahol megalakította az ellenállás nemzeti tanácsát, de nem sokkal később elárulták. A gestapo vallatta és kínoszta, de ő nem árult el semmit és senkit. Ezután Németországba akarták vinni további vallatásra, de a vonaton meghalt. Jean Moulin a hazafiság és az önfeláldozás jelképe lett, nevét Franciaország szerte utcák, iskolák, Párizsban pedig villamos megálló őrzi, életútját múzeum mutatja be.
Földrengés rázta meg Dél-Kínát, 2 ember meghalt, 4 megsérültek. A Kuangxi régióban több mint 7000 embert kitelepítettek.
Az 5,2-es erősségű földmozgás következtében legkevesebb 13 épület összeomlott, több helyen földcsuszamlások akadályozták a közlekedést. A térségben időről időre előfordulnak földrengések, a 2000-es évek legsúlyosabb természeti katasztrófája, a 2008-as szecsuáni földrengés volt, akkor több mint 87 000 haltak meg, vagy tűntek el.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint 2 baleset is történt az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Paks elkerülő szakaszán. Emiatt a rendőrség a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat a pályáról.
Fővárosi információk következnek.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé, a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Zicsieni utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Ma kettősség jellemzi hazánk időjárását. Hol kell még az esernyő? Fejős Ádám meteorológust kérdezem. Szervusz Ádám.
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Elsősorban országunk észak-keleti részein, az Észak-Alföldön lehet még ma számítani zápor esőre, átmeneti, tehát nem egész napos csapadékra. Kisebb záporokról van szó, esetleg egy-egy zivatar, de már a komolyabb csapadék elkerül bennünket. A szél viszont még több helyen élénk lehet, különösképpen a Kelet-Dunántúli régióban, a Dunamenti területeken. A hőmérsékleti csúcsértékek döntően 15-23 fok között alakulnak, a következő néhány napban aztán markáns melegedés mellett már fagyveszélyre természetesen nem kell számítani, még a völgyekben is 5 fok körül, vagy kevéssel az alatt lesz a minimum, még általában 10 fok körül, de egyelőre az alatt várható. Kisebb csapadék hajnalban is lehet északkeleten, aztán napközben helyenként növekszik meg a gomoly felhőzet, záporok, futózáporok északkeleten, majd Közép-Magyarországon, a Dél-Dunántúli régió déli felében, egészen a határvidéken várható további záporeső vagy átmeneti zivatar. A légmozgás időnként megélénkül, északies szelek fújnak majd holnap is. 19-23 fokra számíthatunk. A folytatásban melegszik a levegő, csökken a csapadék esélye, de nem lesz teljesen száraz az idő, viszont frontmentes. Mindenféleképpen a hét utolsó napjain akár a 30 fokot is megközelítheti a csúcsérték.